Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Orbán Balázs miniszterhelyettes, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány kuratóriumi elnöke. Örülök, hogy elfogadta a megkívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
Év végén jött a hír, hogy egy 94,5 milliárd forintos juttatást adott a kormány a kollégiumot vagyonát kezelő Tihanyi alapítványnak. Hogy néz ki most a könyvek bevételi oldala? Mert az elmúlt egy évben rendkívül sok juttatást kaptak, alig lehet már követni.
Igen, valóban. Nagy támogatásban részesült a Matthias Corvinus Kollégium Alapítványa 2020-as évben. Ennek egy törvényi alapja is van, az országgyűlés még a tavaszi ülésszak végén. A Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány megbízta egy törvényben a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Intézményrendszer hálózatnak a kiépítésével. Ez az alapítványnak, ami már 25 éve létezik, 25 éve magánalapítványként funkcionál, az átalakítását is maga után vonta, közérdekű vagyonkezelő alapítványá változott, és ezt a közfeladatot kapta tulajdonképpen az országgyűléstől. Ennek eredményeképpen a szakmai tervek alapján 35 helyszínen szerte a Kárpát-medencében lesz Matthias Corvinus Kollégium központ, általános iskolától az egyetem végig és azon túl is, és ebben a 35 helyszínben, mondom, Pécstől Kolozsvárig, Felvidéktől Délvidéken át, és az összes magyarországi megyeszékhelyet kell beleérteni. Ennek a rendszernek a felállítása, ennek nyilván van egy szakmai összefüggése is, vagy van egy infrastruktúra fejlesztési összefüggése is. Az a nagy összegű támogatás, amire ön is utalt, az az infrastruktúra fejlesztés részét szolgálná. Tehát ebből mi minden megyeszékhelyen, illetve a határon túl is ingatlanokat vásárolunk, felújítunk, amiben tehetséggondozási, képzési, oktatási centrumokat fogunk berendezni, gondolom erre majd később lesz alkalom beszélni. Ami látszik, hogy egy nagy vagyonkezelő alapítvány jött létre, ez egy nálunk szerencsésebb történelmi fejlődési országokban általában oktatási, tehetséggondozási intézményrendszerek ilyen alapítványi konstrukciókban működnek. Ugye mi a kapott vagyonnak, ami nem az infrastruktúra felújítására megy, hanem részvényvagyonokra kell gondolni, azonnak csak a hasznaiból, a hozamaiból fogunk működni. Tehát valójában a Matthias Corvinus Kollégiumnak a költségvetése azért mondjuk egy magyar egyetemhez viszonyítva egy jóval szűkebb költségvetés lesz, ha a beruházásokat, amik egyszerű kiadások, azokat leszámoljuk. Tehát egyrészt azt lehet mondani, hogy az országgyűlés döntéséből következően rendelkezésre áll az a forrás, amivel megbíztak minket, és ami a szakmai program megvalósítását szolgálja, másrészt minden forint jó helyre a tehetséges magyar gyerekek ingyenes képzésére fog fordulni.
Ez a 94,5 milliárd, akkor ez az infrastruktúra fejlesztésre megy, de emellé, ha jól sejtem, kaptak még ingatlanokat is. Ez plusz, vagy ez mínusz? Mert nem mindegy, hogy milyen minőségű az ingatlan.
Tehát azok az ingatlanok, amelyeket a Matthias Corvinus Kollégium kapott, azok nyilván innentől kezdve a Matthias Corvinus Kollégium tulajdonát fogják képezni. Ezek egyébként értékes ingatlanok, de rossz állapotban vannak. Hadd mondjak önnek egy példát, hogy Pécs belvárosában a volt tiszti kaszinó épülete. Ez alapvetően egy nagyon jó, egy patinás, egy gyönyörű ingatlan Pécs egyik ikonikus épülete, de több évtizede az állam nem tudja értékesíteni, mert nem érkezik rá vevő, mert nyilván műemléki rekonstrukciót igényel a helyreállítás, több milliárdos ráfordítást igényelne a dolog. Nem találták meg azt a funkciót, amire alkalmas lenne, azért mert üzleti alapon gondolkodtak leginkább erről a funkcióról. És itt jött a képbe a Matthias Corvinus Kollégium, nálunk ugye rendelkezésre áll az a több milliárdos forrás, ami mondjuk ennek az ingatlannak a felújításához szükséges, és mi nem for profit alapú tevékenységet szeretnénk ott berendezni, hanem képzési, oktatási központot működtetni, bentlakásos kollégiumot, rendezvénytermet, és a többi, és a többi. Tehát így már is egy értelmezhető egységé változott az ingatlan, és ezt az országgyűlés döntéséből következően megkaptuk, de ezzel nekünk foglalkozni kell, tehát ez további kiadásokat fog a mi oldalunkon jelentem.
Össze lehet valahogy hasonlítani a Matthias Corvinus kollégium korábbi bevételeit az új bevételekkel, vagy nem, épp az új feladatok miatt?
Hát össze lehet hasonlítani, teljesen egyértelmű, és ugye ez egy nyilvános adat, tehát nem is árulok el olyan titkot, amit bárki ne tudna egy kis kutató munkával maga is leellenőrizni. 25 év alatt a Matthias Corvinus kollégium egy komoly fejlődésen ment keresztül. Először csak egy tehetséggondozó programot működtetett, aztán 2001-től pedig már egy bentlakásos kollégiumot, először 50 fővel, most már majdnem 200 fő van a különböző helyszíneken, és több mint 2000 gyerekkel foglalkozik, mert azóta elindult az általános iskolás, meg a középiskolás program is. Ehhez kapcsolódott még a könyvkiadó tevékenységtől, a rendezvényszervezésen át számos szakmai tevékenység. Tehát azt lehet mondani, hogy az átalakítás megelőzően az éves költségvetése az természetesen a forrásoktól függött, mert ugye a pályázati konstrukcióhoz volt kötve az alapítvány, de olyan egy kötőjel másfél milliárd forint közötti összeg volt. A tervek szerint, hogyha az egyszeri kiadásokat ebben nem számítjuk bele, akkor ez olyan 6-7-8 milliárd forint közötti összegre fog emelkedni. Ebből fogunk ingyenesen 10 000 gyereket általános iskolát az egyetem végig szerte a Kárpát-medencében képezni.
De mostantól a megkapott részvényvagyon hozamát kell működési bevételnek tekinteni? És ha igen, akkor az mennyi?
Hát ez szintén nyilvános adat, ugye ez két nyilvános részvénytársaságról van szó. Megint az elmúlt 15 év átlagát tudom önnek mondani, az nagyjából 6 és 7 milliárd forint közötti éves osztalékbevétel, de ez azt jelenti, hogy voltak olyan évek, ugye a gazdasági válság környékéről, amikor a MOL 3 évig nem fizetett egyáltalán osztalékot, tehát akkor ez az összeg, ez 1 és 2 milliárd forint között alakult, és voltak olyan évek, amikor ez éves szinten 15 milliárd forintnyi bevételt jelent. Nyilván mi, amikor többlet van, akkor abból felhalmozunk, és amikor pedig nehezebb időszak van, akkor abból fedezünk a kiadásokat, mert ugye az a rendszer felépül, akkor a bevételi oldal egy picit volatilis lesz, tehát amikor több bevétel jön, van, amikor kevesebb, viszont a kiadások azok állandóak, hiszen ha egyszer felépül az oktatási konstrukció, ezek főleg személyi jellegű juttatások, ösztöndíjak, infrastruktúra, fenntartása, működtetés, ezek állandóak, tehát ezzel nekünk minden évben számolni kell. Erről szól ez az új konstrukció, a közérdekű vagyonkezelő alapítványon konstrukciója, hogy van egy 5 fős kuratórium, akiknek a felelőssége az, hogy átláthatóan a felelős gazdálkodás követelményeinek megfelelően hosszú távú fenntartható működés garantálva alakítsák ki azt a pénzügyi működési konstrukciót, amiben ezt a tehetséggondozó tevékenységet az alapítvány el tudja látni, mert az országgyűlés biztos.
De mi most a Matthias Corvinus kollégium? Mert távolabbról nézve akár egy hálózatnak, egy elitképzőhelynek, egy magánoktatási intézménynek is lehetne nevezni, de egyik sem nyilván. Micsoda?
Hát egyik sem, vagy mindegyik egyszerre. Ez egy nagyon sajátos konstrukció, tehát mi azt látjuk, hogy azok a programok, amiket a Matthias Corvinus kollégiumban működtetünk, azok részelemeiben a világon nagyon-nagyon sok helyen megtalálhatók, de így egységesen ebben az összefüggésrendszerben, ebben a komplexitásban máshol ilyen jellegű intézmény nem találunk. Tehát ha azt kérdezi tőlem, hogy mondjon egy anyaintézményt, vagy egy modellintézményt, akkor nem egyet tudok mondani, hanem több különböző képzési programot. Mi abban hiszünk, hogy ha megengedi, hogy egy picit messzebbről indítsak, ugye a 20. században az oktatás átalakításának az irányát vizsgálva azt láthatjuk, mind az általános iskolai, mind a középfokú oktatás, mind a felső oktatás esetében, hogy a tömegoktatás irányában mozdultunk el. Tehát, hogy egyre több gyerek van ezekben az oktatási rendszerekben, egyre inkább általánossá válik a képzés, még a felsőoktatás esetében is nő azoknak a száma, akik felsőfokú végzettség, azoknak az aránya és a száma a különböző társadalmakon belül, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Ez nem jó vagy rossz kérdés, hanem egyszerű tény. Ennek pozitívuma és negatívuma is van. Szerintem ez abból a szempontból mindenképpen pozitív, hogy minden szociológiai tanulmány azt elismeri, hogy akinek felsőfokú végzettsége van, aki egyébként nem esik ki az alsófokú oktatási rendszerekből, az a szociális mobilitási csatornákon jobban tud előrelépni. Tehát leegyszerűsítsem egy picit a dolgot, tovább él, egészségesebb életet él, gazdagabb lesz, nagyobb utat tud bejárni a szüleihez képest, többet tud előrelépni. Tehát ugye a diploma és az oktatás az megéri, az egy jó befektetés. Ilyen értelemben az, hogy minél több emberhez jut el a felsőoktatás, és általánosság tömegessé válik a középfokú oktatás is, ez egy pozitív. Ennek van egy negatívuma is, az, hogy a legtehetségesebb gyerekekkel való speciális figyelem számukra egy gyorsító pályának a kialakítása, egy dobbantónak a megácsolása, aminek segítségével ők be tudják futni azt a pályát, amit nekik egyébként a tehetségük alapján rendeltetett, erre jóval kevesebb figyelem hárul. És ez kifejezetten így volt a magyar oktatási rendszerben. Ha megnézzük, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya Magyarországon nagyon-nagyon alacsony volt. Ezért a teljes felsőoktatás abba az irányba alakult át, ebben tulajdonképpen politikai oldalakon átívelő konszenzus volt jobboldal és baloldal között. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát kell növelni, most már az uniós átlag közelében vagyunk, mi azt ugye nem értük el, de a közelében vagyunk. Ennek viszont az a következménye, amit sokan ismernek, hogy a magyar felsőoktatás a tömegoktatás irányába indult el. Ehhez képest a Mátyás Kormányos Kollégium által kínált program, az egy tehetséggondozó program, ami a legambiciózusabb és legtehetségesebb diákokkal akar külön foglalkozni. Az a program ott kezdődik, ahol az általános iskola, a középiskola és az egyetemi oktatás véget ért. Tehát mi olyan módszerrel, abban az idősávban olyan képzettséget, olyan gyakorlati tapasztalatot kívánunk ezeknek a gyerekeknek a program különböző szintjein adni, amiket ebben az oktatási, normál oktatási rendszerben nem tudnak kapni, mert egyszerűen a rendszer természete nem ilyen. Tehát ez alapvetően egy nagy-nagy-nagy tehetséggondozó intézményrendszer. Kicsit hasonlít, kicsit a háború előtti, tehát a második világháború előtti ötös kollégiumok rendszerére, hogyha ez még valakinek mond valamit, akkor oda érdemes talán, ha a magyar gyökereket keresünk visszanyúlni, bár ez egy jóval szűkebb dolog volt nálunk, több tudományterület képviselői és hallgatói is helyet kapnak a kollégium falai között, de mégis valami hasonlóról van szó, és erre persze egy csomó szakmai tevékenység ráépül. Külföldi ösztöndíjak, utána alumni rendszer, különböző kutatási projektek, különböző diákprojektek, rendezvények, konferenciák, könyvkiadás, önálló tudásportál, amin híreket, elemzéseket készítünk, saját akadémiai csapat, aki önálló kutatási projekteket visz, és a többi, és a többi. Tehát a könyvkiadás is egy majdan megerősödő portfólió lesz. Tehát ezért mondom, hogy messziről ez egy nagy szellemi vállalkozásnak tűnik, aminek az a feladata, hogy a következő generáció van, és pár évtized múlva is legyenek olyan magyarok a politika, a gazdaság, az üzlet, a kultúra világában, akik magyarul éreznek, magyarul gondolkodnak, a lokalitást tartják a legfontosabbnak, tehát a Kárpát-medencében élők előrejutását akarják segíteni, de emellett mindazokkal a képességekkel rendelkeznek, amivel más nemzeteknek a fiai rendelkeznek, voltak külföldön, értik a világ működését, beszélik a nyelveket, nemzetközi kapcsolati hálóval is rendelkeznek. Ez egy olyan intézményi bázis, ami ezt a gyorsítópályát, a dobbantópályát a magyar legtehetségesebb diákoknak kívánja megadni.
Tehát ha jól értem, akkor ez nem helyettesíti az iskolát, tehát nem mondjuk a Corvinus Egyetem helyett lehet a Matthias Corvinus kollégiumba járni, hanem azzal párhuzamosan? Középiskolai kortól?
Nálunk diplomát sem lehet szerezni. Tehát nálunk minden diák, akivel mi foglalkozunk, az vagy valahova jár általános iskolába, vagy valahova jár középiskolába, vagy valahova jár egyetemre. Vagy valahol egyébként dolgozik. Tehát kivétel nincsen, mindenkinek van egy anyai intézménye. Az általános iskolás program is ott például szombatonként kezdődik, tehát a szülők elhozzák a fiatal tehetségprogram keretében a diákokat, és ott kis csoportos, egyénre szabott, képesség, készségfejlesztő, úgynevezett edutaining jellegű oktatási módszerrel tanítjuk ezeket a diákokat. De ez szükség van a diákokra, szükség van a szülőkre, szükség van persze az iskolának az együttműködésére is, de nem helyettesíti azt az alaptudást, amit az általános, a középiskolában, meg az egyetemen megkapnak, arra épít, és azt fejleszti tovább.
Hogyan választják ki a jelentkezőket?
Hát egy nagyon komoly kiválasztási eljárás van minden szinten. Nem véletlenül beszélek mindig a különböző programokról életkor szerint csoportosítva, mert nyilván életkor szerint nagyon más a kiválasztási eljárás. Tehát mondjuk a fiatal tehetségprogramba bekerülő 10 éves diákokat teljesen másként kell kiválasztani. Azt úgy kell elképzelni, hogy van egy próba nap, amikor eljönnek a gyerekek, és mondjuk játékos módon feladatokat oldanak meg, és közben szakemberek figyelik, hogy ők milyen képességekkel rendelkeznek, hogy miben erősek, miben gyengék. Tehát úgy zajlik a kiválasztási eljárás, hogy a diákok nem is tudják, hogy valójában itt egy felvételén vesznek részt. Nyilván a középiskolás az már egy hogy mondjam, jobban felismerhető felvételi rendszer, és az egyetemi programba való felvételnél pedig egy nagyon komoly, többkörös, szóbeli, írásbeli, készségfejlesztő, elkötelezettségmérő rendszer van, amiből aztán összeállítjuk azt, hogy a diákok, hogy mely diákokat veszünk fel. Ugye ez is egy, ma már a legtöbb nyugati egyetemen teljesen egyértelmű, hogy az igazán nagy, hogy mondjam, feladat vagy kihívás, hogy azt a mixet megtalálják, tehát ugye a diákoknak egy olyan kombinációját megtalálják, amiből egy jó csapat és egy jó közösség tud kialakulni, tehát nagyon különböző karaktereket kell megfelelő arányban a diákok közül is összeválogatni, tehát ez egy nagyon, nagyon precíz és nagyon nehéz szakmai feladat, amit itt a kollégák most már 25 éves gyakorlatból építkezve csinálnak.
Az oktatók száma Magyarországon is véges. Exkluzív oktatói lesznek a kollégiumnak, vagy óraadó oktatói lesznek?
Most már jelen időben tudok beszélni, tehát exkluzív oktatói vannak. Ugye eddig a Matthias Corvinus kollégium arra a saját anyagi erőforrásaiból azt tudta elérni, hogy megpróbálta leszerződtetni a legjobb, legtehetségesebb diákoknak leginkább szimpatikus oktatókat egy-egy kurzusra. De ők egyébként, nekik volt valahol egy anyaintézményük, vagy volt egy szakmai világuk. Nem is biztos, hogy egyetemi háttér, mert számunkra ugyanolyan fontos, akinek mondjuk több évtizedes szakmai tapasztalata van bizonyos területen, az itt ugyanolyan értékes, mint aki mondjuk egy egyetemi karrierutat jár be, pontosan azért, mert hogy a diplomához szükséges tudást azt az egyetemen szerzik meg, mi azon túli tudást kívánunk nekik adni. Tehát eddig az volt a nehézség, hogy nem voltak meg annak az infrastruktúrális, meg anyagi feltételei, hogy saját oktatói bázis legyen, hogy valódi tutoriális, ugye ezt úgy nevezik, hogy tutoriális oktatásban tudjunk működni, hanem csak egy tanár hirdetett egy kurzust, a diákok hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, délután, egyetem után meghallgatták ezt a kurzust, volt külön számunkérés, ott kis csapatokban tudtak dolgozni, de ennyi volt. Utána a tanár elhagyta a Matthias Corvinus kollégiumnak az épületet, most ez megváltozik. Most leigazoltunk egyetemekről, vállalati szférából, hogy mondjam, különböző média felületekről, a államigazgatás különböző területeiről, think tankekből, kutatóintézetekből, több tucat oktatót, és ezeknek a száma folyamatosan bővülni fog, ahogy a diákok száma is növekszik, és ők főállásként jönnek el a Matthias Corvinus kollégiumba. Nekik az a feladatuk, hogy pontosan tudják, hogy kik a diákok, egyenként tudják az ő életproblémáikat, az ő nehézségeiket, az ő kihívásaikat, tudják őket egyedileg motiválni, foglalkozzanak velük, állandóan képezzék őket. Az a régi, klasszikus, a szókratészi típusú beszélgetős kritikai gondolkodásra nevelő oktatási módszer, amihez idő kell elsődlegesen, tehát ez nem nagyon lehet tanórák keretei között, ez nagyjából ott kezdődik, ahol a tanórák véget érnek, tehát így foglalkozzanak a diákokkal, és egyébként a Matthias Corvinus kollégium keretében kutassanak is, meg think tank, vagy közéleti tevékenységet is lássanak el, és ezért cserébe tudjuk őket mentesíteni a normál oktatási rendszer leterheltségétől, tehát nekik nem kell rengeteg órát megtartaniuk egy héten vagy egy hónapban, hanem van idő az elmélyülésre, van erő írni, kutatni, gondolkodni, és ennek a pár diáknak egy valódi érdemi mentorálást biztosítani.
Hogyha kifejezetten és kimondottan egy patrióta hozzáállást várnak el a leendő hallgatóktól, beférnek azok is, akiknek nem kifejezetten ilyen a gondolkodásuk, mert a vita hevét azért képesek volnának erősíteni.
Hát én azért nézve örülök, hogy is köszönöm, hogy ezt a szót használtam, mert ez azt mutatja, hogy a tárgykörben tett korábbi nyilatkozataimat olvasta. Én nem véletlenül ezt a patrióta szót használtam, ami hazafiasság. Tehát ott van egy félreértés, persze én a politikában dolgozom, ezért pontosan tudom, hogy a politika természete milyen, és hogy az ellenzéki baloldali pártoknak ez a politikai támadásai álljanak bármennyire is messze a valóságtól, hogy ez a dolog természete. De itt nem... Tehát ha valaki a legtehetségesebb gyerekeknek akar segíteni, akkor ez talán ebben ön is és én is egyetértünk, a legtehetségesebb gyerekek között vannak konzervatív, vannak liberális, sőt, alapszúton vannak szociáldemokrata gondolkodású gyerekek is. Természetesen nekem van egy saját gondolkodásmódom, talán, meg nyilván önnek is, nyilván talán nagyon örülnék annak, ha mindenki hasonlóképpen gondolkodna, mint ön vagy én, de ami lehet, hogy különböző is, de valószínűleg a világ egy nagyon unalmas hely lenne. Tehát amire ön is utalt, hogy a legtehetségesebb gyerekek között is különböző ideológiai, családi hátterű, gondolkodású, világlátású gyerekek vannak. Nekünk a legtehetségesebbekkel kell foglalkozni. Egyetlen egy ilyen vonalban, amit szerintem ez a patrióta, hazafias szellem, ez jól leír. Tehát mi magyar gyerekek tehetséggondozó programját visszük, azért ez egy nemzetstratégiai vállalkozás, hogy Magyarországnak legyen olyan szellemi, gazdasági, kulturális, politikai vezető rétege pár évtized múlva is, aki helyt tud állni ebben a fokozódó nemzetközi versenyben, és a visszanyert szuverenitásunkat nem fogja eljátszani, hanem azzal jól fog sáfárkodni, és az itt élők előrejutásán és boldogulásán dolgozik. Tehát vannak olyanok, akik, meg vannak olyan képzési intézmények, amiknél ez a fókusz nincs meg. Nálunk ez a fókusz megvan, és ez azért kulcsfontosságú, mert mi egy kis ország vagyunk, tehát még a nagy birodalmak megtehetik azt, hogy bocsánat, hogy ezt a szót használom, de hogy talán egy-két generáció elbutul, mert egészen egyszerűen a nagy birodalom az egy olyan erő, olyan tehetetlenségi ereje van, hogy ha egy-két generáció kevésbé tehetséges, és esetleg még akár rossz irány nyomba is tereli a birodalmat, akkor egyszerűen a méreténél, meg a tehetetlenségi erejénél fogva túl tudnak élni. Ha valamit a mi elmúlt 1000 éves történelmünk megtanít számunkra, akkor az az, hogy mi ezt a luxus, mint kis ország nem tehetjük meg. Tehát, hogy minden generációban kell felkészült, tehetséges, hazafias gondolkodású, a világot a magyar szemüvegen keresztül néző, vezető rétegnek a különböző területeken lenni. Ez nem egy nagyon tág kategória, pár ezer emberről beszélünk, és nyilván ebben tud egy részfeladatot ellátni a Matthias Corvinus kollégium, de ez kulcsfontosságú. És ezt a szemléletmódot szeretnénk a diákok felé is erősíteni, számon kérni, támogatni. Tehát, hogy ismerjék meg a világot, járják körbe a világot, mi megszervezzük nekik az ösztöndi lehetőségeket. Olyan a kapuk és utak fognak számukra megnyílni, amik tényleg még a környező országban lévő diákoknál sincsenek. Tanuljanak meg mindent, ismerjenek meg mindent, de utána a megszerzett tudást, azt az valamilyen módon nyilván mindenki a saját területén az valamilyen módon a magyar haza javára fordítsa. Tehát szerintem ez egy olyan minimum, ami politikai ideológián túlmutat, ezért szoktam azt is elmondani minden ezzel kapcsolatos interjúban, hogy számunkra ez a típusú tehetséggondozás, ez egy nemzet stratégiai, nem egy pártpolitikai kérdés.
Megfogalmazott-e a juttatást adó állam valamilyen határidős elvárást a kollégiummal kapcsolatban, hogy mikorra mit kell tudnia ahhoz, hogy azt mondhassa, hogy ez a pénz megérte?
Hát az államban tehát ebben a rendszerben az állam, meg ugye az alapító család oldaláról is, tehát ez egy nagyon sajátos, mondjuk az egyetemek átalakítása, modellváltás egy hasonló rendszerben működik, de annyiban a Matthias Corvinus kollégium az más, hogy nekünk két alapítónk volt az alapító család, meg volt a magyar állam, és ők ketten döntöttek arról, hogy ezt az átalakítást elindítják, összetették, amik van, nyilván a magyar állam sokkal többet tett ebbe bele, és megbízták a kuratóriumot ennek a feladatnak a végrehajtásával. Tehát akit igazából számon lehet kérni, és akinek az a feladata, hogy ezt a szakmai fejlesztési programot, meg infrastruktúra fejlesztési programot végigvigye, az a kuratórium. De ennek a konstrukciónak a másik oldalról az is a lényege, hogy végre valódi, tehát nem csak beszél a függetlenségről, hanem egy olyan rendszert alakít ki, ami valóban függetleníti mind az alapító családtól, mind pedig a magyar államtól a Matthias Corvinus kollégium működését. Mind jogi értelemben, mind szervezet szociológiai értelemben, mind gazdálkodás értelemben, pont ezért kell a vagyonjuttatás, hogy nem az évről évre jövő költségvetési gazdálkodás, meg aktuális politikai helyzet határozza, vagy makrogazdasági helyzet határozza meg a lehetőségeket, hanem itt legyen egy tervezhetőség. Tehát van egy szakmai program, aminek a végrehajtásán dolgozunk, erről folyamatosan kommunikálunk is, én azt gondolom, hogy erről minél többen tudnak a nyilvánosság előtt, és minél többet beszélünk róla, annál jobb. De a felelősség az a kuratóriumé, és ilyen értelemben elvárás a törvényben megfogalmazottak végrehajtásán túl se a magyar állam, se az alapító család nem tud megfogalmazni velem kapcsolatban.
Ki az alapító család?
A Tombor család, ők azok, akik 96-ban döntöttek a Tihanyi Alapítvány, ami most már átneveztük Matthias Corvinus kollégium alapítványát, de ez tulajdonképpen ennek az alapítványnak a jogelődje. Tehát ők döntöttek úgy, hogy belevágnak ebbe a tehetséggondozó intézményrendszernek a felépítésében, és aztán ők voltak az alapítók 25 éven keresztül, tehát mindazon fejlődési út, amit eddig bejárt az alapítvány, az az ő elkötelezettségüket dicséri. Alapvetően tehát még egyszer mondom, ez egy létező, hogy mondjam, ez a nyugati világban egy jól bevett konstrukció, az alapítványi konstrukció. Kifejezetten alkalmas arra, hogy tehetséggondozás, oktatás, képzés, feladatokat lásson el. A magyar helyzet egy picit másként alakult, hogy megengedi, én egy picit erről beszélnék, mert ez az alapító család megközelítéséhez is visszavezethető. Ugye a rendszerváltoztatáskor nagyon komoly feladatot láttak el az átalakításnak a levezénylésében a szakkollégiumok. Tehát a 80-as években ugye tulajdonképpen a szakkollégium mozgalom az, amiből kinőtt egy olyan vezető réteg, fiatal réteg, gazdaság, politika, államműködtetés, üzleti élet, akik aztán tevékeny részt vettek a rendszerváltoztatásban, és hogy körülnézünk, akkor tényleg politikai oldalaktól függetlenül, most éppen mind a három közjogi méltóság egy szakkollégiumból jön, de ezen egy túlmutató dolog, tehát politikai oldalaktól függetlenül nagyon sokan vannak ezekben a szakkollégium mozgalmakban. Ezek azért tudtak ilyen sikeresek lenni, mert akkoriban, abban a világban, a 80-as években, különösen a társadalomtudományi, meg a gazdálkodási, közgazdasági területeken a tudományos marxizmus által átitatott, túl ideologizált, meg átideologizált képzési program az a fiatalok számára már nem volt vonzó. Tehát a legtehetségesebb fiatalok akkor összeálltak, mert azt mondták, hogy amiről a tanáraink még csak nem is hallottak, mert nem tanulhattak róla, mert nem beszélték a nyelvet, mert nem foglalkoztak vele. Vagy nem ezt tanították, mert az ideológiai meggyőződésük ezt nem tette lehetővé. Arról ők mégis hallani szeretnének. És egy alulról szerveződő, ilyen először picit félamatőr struktúrákban olyan szakkollégiumokat, műhelyeket hoztak létre, amelyekből aztán azt az utat be tudták járni a fiatalok, amilyen utat később több százan is bejártak. És részt tudtak venni a rendszerváltoztatás levezényésében. Most, ha egy angol száz egyetemen, vagy egy angol száz közegben, vagy egy nyugati közegben elmondja az ember, hogy Magyarországon a tehetséggondozásnak a fellegvárai, azok ezek a diákok által menedzselt, alulfinanszírozott szakkollégiumok, amiben 18-19-20 éves gyerekeknek kellene azt megmondani, hogy mit tanuljanak, milyen viták vannak, milyen tudományos paradigmák vannak, kellene azt a nemzetközi kapcsolatrendszert, kellene azt a professzionális működtetést hozni, ami egy ilyen intézmény esetében elvárható, akkor ez hogy mondjam, derültségre adna okot. Tehát azt mondanánk, hogy mi magyarok azt gondoljuk, hogy ez a tehetséggondozás csúcs szerve és működési struktúrája, akkor ezen nyugat-európai országokban nagyon mosolyognának. Ezért már a 90-es években egyértelművé vált, hogy létre kell hozni olyan entitásokat, olyan intézményeket, amelyekben van egy profi board, amiben van egy profi menedzsment, ami megszervezi egy kollégiumnak a működését, megvan az a kapcsolathálója, amiben a legtehetségesebb külföldi oktatókat idehozza, amivel finanszírozza, hogy a diákok külföldre menjenek, amelyben az oktatási programot összeállítja. Ez nem arról szól, hogy a diákok ellenében kell valamit tanítani, nyilván velük együttműködve, konzultálva, de egy professzionális működést kialakítva, és ennek volt az egyik zászlós hajója a 90-es években a Tihanyi Alapítvány, és később a Matthias Corvinus Kollégium, és most már teljesen egyértelműen látszik, hogy ebben a mostanra, 2020-as évektől kezdve ezek az intézmények lesznek azok, amelyek a tehetséggondozásnak a valódi fellegvárai tudnak lenni. Több ilyen intézmény is van, ezek főleg mindig alapítványi konstrukcióban működnek, és ezek közül is a legfontosabb a nagy nemzeti tehetséggondozó intézményrendszer, mondom még egyszer, talán a korabeli ötvös kollégiumok mintájára lesz maga az MCC.
A mindenkori állam az találhat bármilyen fogást ezen az alapítványon, ha esetleg úgy alakul, hogy nem tetszik neki a működése, vagy ezzel a konstrukcióval teljes függetlenséget nyertek?
Én nagyon szomorú lennék, akkor, ha bármikor is a jövőben lenne egy olyan magyar állam, aki azt tartja feladatának, hogy fogást találjon ezen a tehetséggondozó intézményrendszer.
Mondjuk, ha nem fogást, szeretne oda egy más oktatót, vagy többet is akár, vagy a kuratóriumba szeretne valaki mást látni.
Én azt gondolom, hogy ezek az oktatási típusú kezdeményezések, ezek pontosan attól tudnak működni, hogy évtizedes távlatból nézve kiszámítható gazdálkodás és kiszámítható függetlenség van. Ha ebbe valaki megpróbál kívülről beavatkozni, az nem szép dolog. Ha már említettem az ötvös kollégiumokat, hát az ötvös kollégiumokat mindig a kommunista hatalomátvétel próbálta megszüntetni, mint önálló szellemi műhelyeket, először a tanácsköztársaság alatt, ott aztán sikerült még helyreállítani, de aztán utána a második világháború elvesztését követő szovjetizációban meg is szűntek. Tehát így ért véget ez a tulajdonképpen az ötvös által elindított kezdeményezés. Tehát én ezt egy nagyon szomorú dolognak találnám, hagyni kell az oktatókat, hagyni kell a diákokat dolgozni, fejlődni, hagyni kell azt a pályát bejárni, ami számukra rendeltetett. Egyébként pedig az alapítvány működtetésével kapcsolatos nyilvánossági, átláthatósági, számunk kérdőség. Minden garancia az érvényesül, és azokat pedig számunk kell kérni. De az nem egy politikai beavatkozási kérdés, hanem hogy minden vagyonkezelő feladatot ellátó alapítványnak normálisan kell tennie a dolgát, számunk kérhető felelős módon kell gazdálkodni a rábízott vagyonnal. Ebből én, mint a kuratórium elnöken, nem engedek egy jottányit se. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból én szigorúbb leszek, mint bárki külső szereplő, és más politikai behatást azt pedig visszautasítok, mert ahogy még egyszer mondtam, ez nem egy, tehát meg kell értenünk, hogy ez nem egy pártpolitikai kérdés, viszont egy túlélési kérdés, mert ha nem lesznek ilyen intézményrendszereink, akkor a legtehetségesebb diákjaink külföldön fognak boldogulni, ami nem azért baj, mert mi is szeretnénk őket külföldre kivinni, és folyamatosan képezni őket különböző helyeken, csak az a lényeg, hogy mindig legyen nekik hova hazajönni, és mi azt is megszervezzük nekik, hogy hova jönnek haza, hova helyezkednek el. Tehát ha valaki meg csak úgy azt látja, hogy nem nyílik neki sehol tér, és van elég ambíció menni, akkor ki fog tudni menni külföldre, ezek a nagy egyetemi központok, ezek erre vannak berendezkedve, úgy hívják ezt a jelenséget, hogy agyelszívás. Ez az agyelszívás jelenségére vannak berendezkedve, erre van kitalálva ez a szisztéma, és akkor ezek az emberek sajnálatos módon, ezek a fiatalok, tehetséges fiatalok el fognak veszni a magyar nemzet számára, mert valami más feladatot a világ más táján fognak ellátni. Ezt a luxust, még egyszer mondom, nem engedhetjük meg magunknak, tehát én azt remélem, hogy politikai színezettől függetlenül bármilyen összetételű kormány lesz, ez a stratégiai belátás benne megszületik.
Kikből áll az a profi board, ami egy korábbihoz képest jelentősebb, nagyobb vagyont képes jól kezelni?
Hát ugye jelen pillanatban 5 tagú a Matthias Corvinus kollégiumnak a kuratóriuma, és hogyha itt egy kicsit tágértelemben veszik a dolgokat, akkor ide venném a felügyelőbizottságot is, meg a vagyon ellenőrnek az intézményét is. Egy dolgot emelnék ki, egyrészt a kontinuitást, tehát hogy vannak olyanok, akik már szinte a kezdetek óta részt vesznek ebben a munkában. Vannak olyanok, akik már a Matthias Corvinus kollégium diákjai voltak, tehát például a felügyelőbizottságnak az elnöke, az a Deli Gergely, aki a legfiatalabban kinevezett egyetemi tanár Magyarországon, ő az MCC egyik első diákja volt, majd utána bizonyos ideig a kollégiumnak az igazgatója. De ugyanúgy a vagyonellenőrünk is, meg további kuratóriumi tagok is, mind alumnusok, ők különböző nemzetközi, illetve hazai tanácsadó cégeknél, ügyvédi irodáknál szereztek tapasztalatokat. Lánci András professzor úr is gyakorlatilag most már több mint egy évtizede részt vesz ebben a munkában, hogy továbbra is tagja a kuratóriumnak. Madarász tanár úr, aki a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának is a tagja, és a magyar gazdasági életnek, üzleti életnek az egyik nagyon komoly doányja. Ő is szinte a kezdetektől részt vesz a kollégium működtetésében. Ő is továbbra is itt van, illetőleg Szalai Zoltán, aki 10 éve, talán most már több is, mint 10 éve a kollégiumnak az igazgatója, ő is tagja a kuratóriumnak, tehát egyrészt megvannak azok az emberek, akik mind az üzlet világából, mind a tudomány világából, mind a államműködtetés irányából, mind a tehetséggondozó program működtetés irányából behozzák a szaktudást, és ráadásul van egy nagyon erős MCC-s identitásuk is. És én annak vagyok, tehát azért örülök ennek, mert hát mi más mutatná azt, hogy a dolog működik, hogy jelen pillanatban az MCC vezetésében, és ezt a nagy ugrást, ezt több olyan vezetővel, meg a vezetőtestületek különböző tagjaival is vezényeljük le, akik maguk is MCC-s diákok voltak, tehát 10-15 éves korukban, 18 éves korukban csatlakoztak ehhez a szervezethez, végigjárták a szamárlétrát, tanultak külföldön, tanultak itthon, önállóan is karriert csináltak, és most visszajöttek ehhez a szervezethez, és ennek a fejlesztésére, meg ennek a nagy tervnek a végrehajtására rendelik a tudásukat. Szóval én nem tudom, hogy ez egy kicsit ilyen szentimentális megjegyzés a részemről, de ez én ezt, mint a kuratórium elnöke, mindig nagy örömmel figyelem, mert ez valamilyen módon az egészséges normális működésre utaló jel.
Megtervezték-e már, hogy hogyan fognak élni a Richterben és a MOL-ban kapott 10-10%-os részvényesi jogaikkal, és hogyan fognak együttműködni a cégek menedzsmentjével akkor, amikor az egyik, a Richter operatív elnöke korábban kifejezetten aggódott a részvényjuttatás miatt?
Én azt tudom mondani, hogy nagyon jó a kapcsolat mindkét cégvezetővel, sőt, ők már egyébként korábbi években is mind a Matthias Corvinus kollégiummal együttműködtek, voltak különböző gyakornoki programok, sőt, különböző diplomaosztókra, meg neves eseményekre el is jöttek, mint díszvendégek, tehát élő kapcsolat volt. Én mindenkinek megértem az érzékenységét, mert nyilván a Richter egy olyan piaci pozícióban van, ahol kulcsfontosságú az, hogy ellenséges felvásárlás ne tudja érni a céget, külföldi felvásárlás, tehát az ez elleni védekezés az kódolva van a cégnek a működésében, és ebből a szempontból minden változás az egyfajta bizonytalanságot eredményez, de én azt látom, hogy az elmúlt hónapokban sikerült ezt a bizonytalanságot eloszlatni, mivel hogy azt látják mindkét cégcsoport esetében, hogy mi valóban nem, tehát mi tényleg ezekkel a részvényekkel nem szeretnénk ugrálni. Tehát, hogy nincs olyan típusú részvényesi, tehát mi nem rendes részvényesek vagyunk, akik a rendelkezésükre álló vagyonnal szabadon gazdálkodnak, cserélik a portfólió elemeket, még akkor is, hogyha ez üzletileg racionális lenne. Tehát mi nagyon drukkolunk ezeknek a cégeknek, nagyon drukkolunk a magyar gyógyszeriparnak, nagyon drukkolunk a magyar olajiparnak, nagyon drukkolunk a MOL-nak azokban az iparágokban, amikben ő még aktív. Őket egy olyan magyar sikermodellnek tekintjük, azt reméljük, hogy minél több diákunk tud ezekben a cégekben is karriert csinálni, minél több tudást tudunk visszahozni ezekből a cégekből a Matthias Corvinus kollégiumba, és egyébként várjuk az üzleti eredményt, és várjuk azt az osztalékot, amiből gazdálkodni tudunk, de értékesíteni, vagy a menedzsmentben részt venni nem tervezünk.
Közgyűlésekre elmennek? Komoly részvényesek.
Nyilván a cégcsoport működtetésével kapcsolatos, meg a cégcsoportok működésével kapcsolatos információkra mint részvényesek igényt tartunk, de csak azért mondtam el, hogy az a típusú alaprészvényesi attitűd, ami ugye szabadon kezelhető portfólióként tekint a nála lévő részvényvagyonra, ez minket nem fog jellemezni.
Mi a tervük az ország legnagyobb kiadói és terjesztői hálózatának kisebbségi résztulajdonosaként? Libri Bookline.
Igen, a Libri Bookline csoportról beszélünk. Ugye ez a modell, ez azt is lehetővé teszi, hogy olyan kapcsolódó üzletágakba is beszálljunk, amelyeknek egyébként bevételtermelő képessége van, és hogyha ezekbe be tudunk szállni, akkor ezek innentől kezdve nem magánérdeket fognak szolgálni, tehát például a Libri Bookline cégcsoportból érkező bevételek, hanem ezeket vissza tudjuk forgatni a tehetséggondozó program működtetésével, ezzel is tudjuk diversifikálni a portfóliót, ezzel is tudjuk a fenntarthatóságot erősíteni. És ha pedig ennek nem az üzleti részére kérdez rá, hanem a szellemi részére, én magam megveszekedetten hiszek a könyv erejében. Tehát szerintem az a 21. században sem egy anakronizmus a könyv, és annak pedig nemzetstratégiai jelentősége van, hogy a magyar nyelvű könyvkiadás és könyvterjesztés az minél erősebb legyen. Különösen úgy, hogy azt látjuk, hogy ezen a területen is azért vannak olyan nagy nemzetközi konglomerátumok, cégcsoportok, akik egy nagyon agresszív üzletpolitikával minden országban nagyon erős pozíciókat tudnak maguknak kiharcolni. Úgy látjuk, hogy a Libri Bookline az egy piacvezető, tehát ezt mi is úgy látjuk, nem csak önök, de azt hiszem, hogy ez a piaci közmegegyezés is, és hogy érdemes ebbe a cégcsoportba investálni, érdemes őket támogatni, és hogy érdemes a magyarul való olvasás, könyvkiadás, könyvterjesztés ezen keresztül erősíteni, illetőleg megpróbálni ez már a hosszú távú stratégia része, egy Kárpát-medencei, nem csak Magyarországon belül, hanem az egész Kárpát-medencében, Közép-Európában működő cégcsoportot felépíteni. Úgyhogy a régi tulajdonosok maradnak, és velük együttműködésben tervezünk komoly dolgokat, hogyha a tranzakció lezárul, egyelőre szándéknyilatkozat aláírására került sor, és az átvilágítás meg az ezzel összefüggő jogi és egyéb procedúrák zajlanak, tehát valamikor az év első felében azért remélem, hogy minél hamarabb le tudjuk zárni ezt a szakaszt.
Mi a tervük a Rébfülöpi kikötővel, meg a hozzátartozó jelentős területtel?
Ugye ennek a típusú tehetséggondozó programnak, amit mi végzünk most is, tehát ez igazából nem egy új elem, hanem egy létező elem, csak nem volt hozzá eddig megfelelő helyszín, az nagyon fontos funkciója, vagy nagyon fontos rész eleme, hogy ezek a pici egységek, pár tucat diák, pár oktatóval, hosszú képzési hétvégékre, képzési hetekre, intenzív alkalmakra, ilyen alkotótábor jelleggel el tudjanak vonulni. Ezekben általában az elmélyülésre, általában a műhely munkára, általában az intenzív szakmai tevékenységre kell helyezni a hangsúlyt, és eddig nem volt olyan intézményi hátterünk, ahol ezt meg tudtuk volna tenni. Ráadásul, ahogy ugye említettem a műsor elején, ugye itt valóban egy 10 000 fős operációról beszélünk, amiben 4 000 középiskolás diákunk lesz, tehát nekünk arra is gondolnunk kell, hogy ezeket az alkalmakat például a középiskolás diákok számára egyfajta nyári tábor, ingyenes gyerektábor jelleggel tudjuk megszervezni. Ráadásul még egy dolgot hoznék ebbe bele, ugye mivel, hogy Kárpát-medencei programról beszélünk, nagyon fontos a szinergiáknak a kihasználása, tehát hogy a kolozsvári diák találkozzon a bécsi diákkal, aki találkozik a miskolcival, aki találkozik a győrivel, akik mindegyütt találkoznak a budapesti diákkal, tehát kell lenni egy olyan helyszínnek, ahol amikor alkalom van rá, ezek főleg a nyári meg a téli szünetek, ezek a diákok találkozni tudnak, és együtt tudják azokban a nagyon intenzív szakmai alkalmakon részt venni, amikre máshol nincs, vagy nem lenne lehetőség. És ez adja magát, hogy ezt egy, mondjuk a Balaton közelében, egy egyébként rossz állapotban lévő, felújításra szoruló, volt állami, meg előtte egy párt, vagy egy pénzügyminisztérium tervhivatali üdülőnek a felújításával és üzembe helyezésével és a gyerekek számára történő megnyitásával csináljuk meg. Ez fog történni. Itt is ugye a vagyonátruházás bekövetkezett, most zajlik a felújításnak az előkészítése, és a gyerektábort én azt remélem, hogy részben már az idejében fogjuk tudni használni, de leginkább 2022-23 lesz, amikor már a programok is úgy állnak, meg az infrastruktúra is olyan állapotban van, hogy a funkciójába tudja tölteni. Mm-hmm.
Kollégiumi képzések egyébként díjmentesek lesznek, vagy díjasak lesznek?
Díjmentesek. Tehát
mindenkinek?
Ez egy ingyenes. Az általános iskolától egészen a szakmai karrier végéig ez egy díjmentes rendszer, meritokrata alapú, tehát tehetség alapú, és aki egyszer bekerül, és egyébként azokat a azt az elkötelezettséget mutatja, ami a programhoz szükséges, azt a munkát, azt az energiát beleteszi, ami nálunk elvárás, akkor mind az ösztöndíjakból, mind a kollégiumi elhelyezésben, mind ezekből a nyári táborokból tud részesedni. Ez nem egy for profit, hanem egy kifejezetten non-profit alapú dolog.
Végig stratégiáról beszélgettünk, és szerencsére itt van a kezemben a Magyar Stratégiai Gondolkodás Egyszer Egye című könyv, ez az önkönyve, és a Matthias Corvinus Kollégium adta ki. Mi mutatja meg a magyar stratégiai gondolkodás természetét egy olyan korban, amikor a deréktáji fogyásnak is stratégiája van?
igen. Köszönöm a kérdést, mert azt mutatja, hogy legalább beleolvasott a könyvbe, mert pont ezt az összefüggésrendszert opponálom nagyon-nagyon erősen. Ugye a stratégiai gondolkodás az a korábbi évszázadokban, évezredekben az egy katonai gyökerű kifejezés volt, tehát mindenki, amikor stratégiáról, meg stratégoszról beszélt, akkor hadvezérekről, meg hadmozdulatokról gondolkodott, és ez valahogy átfordult az elmúlt évtizedekben, és most pedig ez egy ilyen, ez tulajdonképpen egy divatos műszóvá változott, és ahogyan is említette, fogyási stratégiától kezdve, különböző üzleti stratégiákon át, életvezetési stratégiákon, mindennel találkozunk, de ezekből hiányzik a valódi stratégiai gondolkodás, ami arról szól, hogy először is tisztában vagyunk a saját erősségeinkkel, gyengeségeinkkel, tisztában vagyunk, képesek vagyunk felmérni, elemezni a körülöttünk lévő közeget, képesek vagyunk azonosítani a céljainkat, és tudunk hozzá a meghatározott célokhoz eszközöket rendelni. Ez egy nagyon-nagyon fontos képesség, és azért írtam ezt a könyvet, ezt vitaindítónak szántam, mert természetesen sok olyan állítás van benne, amivel lehet is és kell is vitatkozni, bár a vonatkozó nyugati meg hazai szakirodalomnak a jelentős része megjelenik a könyvben, de az az állításom, hogy a magyar stratégiai gondolkodás képességét erősíteni kell a 21. században. Egészen egyszerűen azért, mert az előző évszázadokban nem volt tér a stratégiai gondolkodásra, vagy ha volt is tér, akkor elég egyértelmű volt, mert akkora volt a dependencia, akkorák voltak a függőségek Magyarország számára, hogy nem nagyon kellett gondolkodni azon, hogy merre van az előre, mire gondolok. Ha a szuverenitásunk korlátozott, akkor mert például Habsburg uralom alatt állunk, vagy például szovjet uralom alatt állunk, vagy például német uralom, vagy török uralom alatt állunk, akkor nyilván a magyar stratégiai cél a mozgástér bővítése, a szuverenitás megőrzése, visszaszerzése. Amíg nem van egy európai együttműködés, amit NATO-nak meg EU-nak, euróatlanti együttműködés, amit NATO-nak meg EU-nak hívunk, és Magyarország nem tagja ennek, addig mi más lehetne a magyar stratégiai cél, mint hogy minél előbb legyünk tagjai ennek az együttműködésnek. És most jutottunk el oda, ezekben az években, hogy az látszik, hogy elértük az eddig kitűzött stratégiai céljainkat. Az unipoláris világrend az, valaki azt mondja, hogy bipolárissá, valaki azt mondja, hogy multipolárissá válik, amiben több tér van az én kis országoknak a manőverezésre. Szuverenitásunk immáron teljes, vagy hogyha fel is adunk belőle bizonyos dolgokat, azokat önként tesszük, és egyszerűen ilyen helyzetben nekünk az a felelősség, hogy pontosan tudjuk azt, hogy a magyaroknak mi az erőssége, mi a történelmi tapasztalat, mi a földrajzi adottságok, mi a nemzetközi összefüggésrendszer, mi a geopolitikai szükségszerűségek, és ezen belül a Kárpát-medencében élő biztonsági gyarapodását hogyan lehet segíteni. Ez lenne egy ilyen gondolkodási struktúra, amit én egyszer egynek neveztem el, bár ilyen könnyű lenne.
De hogyan lehet ebbe a gondolkodási struktúrába, és ez az utolsó kérdésem már, bevonni az embereket, a népet, amely nem feltétlenül annyira tájékozott egyes részletkérdésekben, ami egy jó döntéshez szükségessé válni, és írja is a könyvében, hogy nem kell tűpontosan meghatározni a célokat, mert az idő elsodorhatja.
Igen, ugye ez egy autopoietikus rendszer, ez a csúnya idegen szóra, ez a stratégia folyamatosan újraírja önmagát, tehát állandóan a környezethez alkalmazkodnia kell. Szerintem én megfordítanám, én azt gondolom, hogy a nép meg a néplélek nélkül nem lehet stratégiát alkotni. És pont ez a hiba, amit az elmúlt évtizedekben sokan és sokszor elkövettek, hogy azt gondolták, hogy minden ország, tehát hogy a sikernek van egy univerzális receptje, hogy minden országnak ugyanazt a stratégiát kell követnie, valahol kifőzik, valahol konzerválják, és utána azt az egész országban, Chilétől, Nicaraguán át, Svédországtól, Magyarországig és Kínáig át, mindenki ugyanazt a sikerreceptet, hogyha követi, akkor ugyanoda jut el. És ez az a paradigma, ami megbukott, ami kiderült, hogy nem igaz. Tehát mindenkinek saját magának kell a saját sikerreceptjét megtalálnia, és a saját adottságai, geopolitikai, földrajzi, történelmi, szociológiai adottságokból kell építkezni. És ebben a népet és a néplelket, a gondolkodást, azt nem lehet kizárni, vagy elfelejteni, vagy nem foglalkozni vele. Tehát pont a magyar emberek gondolkodása, az elmúlt ezer évnek a felhalmozott tapasztalatai azok, amikből megérthetők a mostani magyar politikának bizonyos adottságai és a mostani politikának bizonyos mozgásai, hogy miért úgy vannak. Tehát hogy a magyar politika például miért konfliktusos, miért nem konszenzuális, a magyar politika miért szabadságszerető, miért a szuverenitás bővítése egy fontos eleme, miért a keresztény kulturális alapoknak a jelentősége és az arra halmozódó nemzetépítési törekvések hogyan függnek össze. Ezek mind a népből, az egyszerű emberek gondolkodásából, történelmi földrajzi adottságainkból olvasható ki. Erről is szól a könyv, úgyhogy nagyon köszönöm előre is, hogyha valaki méltónak találja, hogy beleolvassa.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Orbán Balázs miniszterhelyettes, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratúrmi elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.